Tancik Balázs atya elmélkedik az egyházjog lelkiségéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, püspök atya arra kért, hogy a kánonjog, az egyházjog lelkületéről, lelkiségéről beszéljek. Örömmel teszem, mivel sokan azt gondolják, hogy ilyen nem is létezik, nincs. A jog csupán egy száraz, lelketlen paragrafus rágás. Mindjárt megtudjuk, hogy a katolikus egyházjog nem az, és azt is, hogy egyáltalán miért van rá szükség. Mivel Krisztus emberré lett, az ő titokzatos testre az egyház nem csak természet feletti valóság, hanem látható emberi közösség is. Ezért, mint minden emberi közösségnek szüksége van a jogi szervezettségre. Krisztus nem alkalmi, formátlan embercsoportot alakított, hanem egységet. A sok embert a keresztény hivatása, a keresztség, a többi szentségek, a velük kapcsolatos kegyelmek, az általuk közvetített szolgálatok az egység számtalan kötelékével fonják egybe. És hogy ez a sok ember tényleg egységben működjön, szükséges, hogy összehangolják az egyes tagok és részközösségek feladatait. A II. Vatikáni zsinat egyik dokumentuma, a Lumen Gentium így fogalmaz. Nem kell két valóságnak tekintenünk a hierarchikus szervekkel ellátott társaságot és Krisztus misztikus testét, a látható gyülekezetet és a kegyelmi közösséget, a földi egyházat és a mennyei javakban bővelkedő egyházat. A Lumen Gentium szerint az egyház Krisztusban mint egy szakramentuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek a világ számára. Jele és eszköze, azaz látszik is, és meg is valósítja, létre is hozza az egyház az Istennel való egyé válásunkat, mivel a keresztségben az egyház tagjai valóban bekapcsolódnak az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretett közösségébe, a Szent Háromságba. Kell tehát, hogy a Krisztus hívők kapcsolatai és szolgálatai a szereteten alapuló igazságosság szerint alakuljanak. És hogy a tökéletesedésre irányuló kezdeményezések támogatást, erősítést, serkentést nyerjenek a kánoni törvények segítségével. Maga az Úr Krisztus sem rombolta le a törvény és a próféták gazdag örökségét, hanem beteljesítette. Szent Pál írja a római, a galata és az első korintusi levelekben, hogy a megigazulás nem a törvény művéből, hanem a hitből fakad, mégsem zárja ki a 10 parancsolat kötelező erejét, és nem tagadja Isten egyházában a fegyelmi rend jelentőségét. Érdemes röviden átlátnunk azt a 24 évet, amíg a mai egyházi törvénykönyv, latin nevén Codex Iuris Canonici, röviden csak Codex, kidolgozása lezajlott. Amint látjuk, hogy milyen lelkület mentén dolgozták ki, már is megértjük, hogy milyen lelkületet, szemléletmódot hordoz, tartalmaz. 1959. január 25-én Szent 23. János pápa egyszerre jelentette be nyilvánosan három fontos döntését, elhatározta az 1917 óta hatályos egyházi törvénykönyv megreformálását, a római egyházmegyei zsinat megtartását és az egyetemes zsinat összehívását. A kódexrevíziós munkálatoknak szükségképpen az egyetemes II. Vatikáni zsinatra kellett támaszkodniuk, ezért csupán annak a lezárása után 1965-től kezdődhettek meg. Tehát Szent 23. János pápa három döntése egyetlen szándékból fakadt, a keresztény élet megújításának a szándékából. Ez volt az egész zsinati munka vezérfonala és a törvénykönyv átdolgozásáé is. Ez utóbbit tehát Szent 23. János pápa kezdeményezte, Szent 6. Pál pápa és Szent 2. János pápa kísérték végig. Most belegondolhatunk, hogy milyen lehetett az a munka, amit Jézus szívével ennyire egyesült személyek kísértek és instrukcióikkal irányítottak. És hogy milyen lehet az eredménye Jézus szemében annak a munkának, amely három szent helytartójának a keze nyomát viseli. A munkálatok mindhárom pápa idején kollegiális szellemben zajlottak, ami teljességgel megfelel a II. Vatikáni zsinat jellegének. A püspökök és a püspöki konferenciák felhívást kaptak arra, hogy működjenek együtt az új törvénykönyv előkészítésében, továbbá részt vettek a munkában szakértők is. 5 kontinens, 31 országából, 105 bíboros, 77 érsek és püspök, 73 világi pap, 47 szerzetes pap, 3 szerzetes nő és 12 világi vett részt a bizottság munkájában. Ezért a törvénykönyv nem csupán tartalma, hanem már a keletkezése tekintetében is ennek a zsinatnak a szellemét hordozza. Azét a zsinatét, amelynek okmányaiban az egyház, az üdvösség egyetemes szentsége, írja a Lumen Gentium. És Isten olyan népe, amelynek hierarchikus felépítése alapját a fejével egységben lévő püspöki testület képezi. 67. októberében a püspöki szinódus általános gyűlése szinte egyhangulag hagyta jóvá a kidolgozás alapelveit. Mi utólag már tudjuk, hogy ezek mind meg is valósultak, tehát bár felszólító módban sorolok fel néhány példát, ami számukra célkitűzés volt, ma már kijelentő módban érvényesek. A személyek jogai megfelelő meghatározás és biztosítás nyerjenek. A hatalom gyakorlásának szolgálat jellege világosabban kitűnjék. A pápa és a püspökök a lelkek gondozásában összehangoltan működjenek, és a pásztorok tisztsége pozitívabb módon jelenjék meg. Az egyetemes törvények alól felmentésre szóló felhatalmazások, amelyek eddig rendkívüliek voltak, váljanak rendes joggá. Legyen egészséges decentralizálás, azaz a szubszidiaritás elve alapján az új törvénykönyv bízza rá mind a részleges jogokra, mind a végrehajtói hatalomra azt, amit csak lehet. Lelkipásztori célból az igazságosság erényén túlvegyék figyelembe a szeretet, a mértékletesség, az emberiesség, a mérséklet erényét is. Hagyják el a túlszigorú szabályokat, sőt inkább folyamodjanak buzdításhoz és meggyőzéshez ott, ahol nincs szükség a szigorú jog megtartására. A büntetések legyenek általában utólag kimondandók, és csak külső fórumon mondják ki, és engedjék el azokat. Az önmaguktól beálló büntetéseket kevés esetre korlátozzák, és csak igen súlyos büntetendő cselekményekre szabják ki. Ez lett tehát a kódex szellemisége. Az alapelvek után nézzünk néhány példát a tartalom jegyzékéből, milyen területeken mutatkozik meg, hova épül bele ez a szellemiség. A Krisztus hívők jogai és kötelességei. Például az üdvösség örömhírét az egész világon hirdetni. Az e világi dolgok rendjét az evangélium szellemével itassák át és tökéletesítsék. A házasság és a család révén Isten népe épülésén fáradozzanak. Gyermekeik keresztény nevelése, szent tudományok tanulása, társulások. Azután a szent szolgálatot teljesítő klerikusok, papok, plébánosok, püspökök, püspöki konferenciák, bíborosok jogai és kötelességei, vagy akár a szerzetes rendeké, vagy a remetéké. Aztán az egyház tanító feladata, igehirdetés, hitoktatás, misszió, katolikus iskolák, tömegtájékoztatás. Mind a 7 szentség és egyes szentelmények, szent idők és helyek, ünnepek, bűnbánatok, böjt, zsolozsma, templom, kápolna, kegyhely, anyagi javak kezelése, büntetések, bírósági perek. Amikor Szent II. János Pál pápa 83-ban hivatalosan kihirdette a ma is hatályos egyházi törvénykönyvet, ezt a lépést ő történelmi tettnek nevezte. Az egész új törvényhozás legfőbb indítéka és szándéka a törvénykönyv utolsó szavaival, a lelkek üdvösségének az egyházban mindig a legfőbb törvénynek kell lennie. Az új törvénykönyv szövegének alapját jelentős mértékben a II. Vatikáni zsinat okmányai képezték. Sokszor szó szerint át is vesz szövegeket a zsinatból. Világos hittani alapokon nyugszik. Egyháztana tiszta. Arról úgy beszél, mint hierarchikus közösségről. Isten népéről, amelynek 3-as kormányzói, tanítói, megszentölői feladata van. Az új törvénykönyv határozottan lelkipásztori beállítottságú. Szent 6. Pál már 66-ban közvetlenül a zsinat befejezése után ezt mondta, ha az egyház látható hierarchikus társaság, mely az üdvösség szolgálatára kapott küldetést, melyet csak is egyértelműen és meghatározottan lehet megvalósítani, ha felelős a saját híveinek üdvösségéért és a világ evangelizálásáért, akkor nem mondhat le arról, hogy törvényeket alkosson magának. Az úgynevezett juridizmus lehetséges hátrányai ellen az orvosság nem annyira az egyházi törvény eltörlése, mint inkább a tökéletlen előírásoknak más, jobban megfogalmazott előírásokkal való helyettesítése. Aki ellenszenved tápál az egyházi törvénnyel szemben, abban nincs meg az igazi sensus ecclesiae, egyházi érzék, mondja Szent 6. Pál. Ferenc pápa 5 évvel ezelőtt, amikor megújította a kódex 21 kánonját, ezt írta. A vezér elve mindig a lelkek üdvösségének legfőbb törvénye volt, hiszen az egyház, ahogyan akkor még boldog 6. Pál pápa bölcsen tanította, tehát az egyház a Szent Háromság isteni terve. És ezért minden intézményének, bár mindig tökéletesíthetők, az isteni kegyelem közlésére és állandó elősegítésére kell irányulnia. A hívők javára, hiszen ez az egyház lényegi célja. Igen sok hívő, aki lelki eligazítást keres, az egyház jogi struktúráitól a fizikai vagy morális távolság miatt gyakran el van zárva. A szeretet és az irgalmasság tehát azt kívánta, hogy maga az egyház közeledjen édesanyaként gyermekeihez, akik elzárva érzik magukat tőle. Eddig az idézet Ferenc pápától. Az egyház szentségi hatékonysága, lelki kincstára attól is függ, hogy a tagjai a kegyelem állapotában vannak-e. Az egyház közösségi tanúságtételének a hitelessége és az egyes emberek üdvössége kölcsönösen feltételezik egymást. Ugyanannak a valóságnak a két oldalát alkotják. A tagok életszentsége ragyogóbbá teszi az egyház szentségi jelét, és a közös tanúságtétel világossága hatékonyan szolgálja minden egyes ember megszentelődését. Az egyéni üdvösség és a közösségi szempont ilyen harmóniájának egyik szükséges eszköze a kánonjog. A lelkek üdvösségének elve magában foglalja mind az irgalmasságot, mind az igazságosságot. Mit is jelent a kódex utolsó kánonjából, az 1752-ből annyiszor idézett Salus Animarum, lelkek üdvössége? A latin salus szó pontosítása ez. Hogy tudnilik, itt nem profán értelemben szerepel, mint szabadulás, jó egészség, gyógyulás, biztonság és a többi. A salus szó önmagában 15-ször fordul elő a kódexben, a salus animarum szó kapcsolat pedig további 6-szor. A tartalomjegyzékből előbb felsorolt példák szinte kivétel nélkül mind tartalmazzák ezt. További érdekes példák. A keresztség szükséges az üdvösségre. Eskü nem lehet érvényes, ha az örök üdvösséggel ellenkezik. Az egyház a lelkek üdvössége miatt illetékes abban, hogy erkölcsi kérdésekről tekintéllyel tanítson. És ugyanezért illeti meg jogi státusz a világi hatalmak és e világi társadalom színe előtt. A bíró büntető ügyekben és más az egyház közérdekét vagy a lelkek üdvösségét érinti ügyekben hivatalból is eljárhat. Cicero Catilina elleni első beszédéből ered a közismert szállóige, videant consules nequid res publica detrimenti capiat, ügyeljenek a konzulok, nehogy a köztársaság hátrányt szenvedjen. Innét ered a kódex azon két kánonjának a szövegezése, amelyekben előírja, hogy a közigazgatási intézkedés elleni felfolyamadás esetén az intézkedési végrehajtása felfüggesztődik. Tudnilik a lelkek üdvössége érdekében. A már többször említett utolsó kánon, az 1752. valójában a plébánosok áthelyezésével kapcsolatos, de a szövegezése általános érvényű igazságot fogalmaz meg, amikor megint csak Cicerónak a De Legibus című művében leírt Salus Populi Suprema Lex Esto mondatát fogalmazza át, hogy Salus Animarum Suprema Lex Esto. Tehát nem csak a plébánosok áthelyezésénél figyelembe vendő alapelv, hanem a lelkek üdvössége mindig az egyházra jellemző legfőbb közjó. Végül ejtsünk néhány szót a kódexben található rugalmasságról és méltányosságról. Az isteni jog normái nem pusztán emberi alkotások. Az egyházi jogszabályok két fő csoportra oszthatók. Isteni jog a neve azoknak, amelyek magára isteni akaratra vezethetők vissza. Ez megnyilvánult már a teremtésben, a Krisztus előtti kinyilatkoztatásban, majd Krisztus parancsaiban, az ő apostolainak az ő nevébe hozott rendelkezéseiben. Jézus alapvető normákat határozott meg az egyház számára, például megalapította Péter tisztségét. Kormányzói hatalmat adott az apostoloknak és az utódaiknak. Menjetek tehát és tegyetek tanítványommá minden népet. Eljárási normákat és büntető hatalmat adott a közössége számára. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztess őt 4 szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, védj magad mellé még 1 vagy 2 társat. Ha rájuk sem akar hallgatni, mondd meg az egyháznak. Apostolait a papi hatalmon kívül a közösségen belül szociális hatalommal is felruházta. Mindaz, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldottak a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Sőt, bennfoglaltan olyan normák alkotásával bízta meg őket, amelyeknek kötelező engedelmeskedni. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg, aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki engem küldött. Egyházi eredetű jog pedig a neve. Annak, ami az egyház kormányzatára rendelt tekintély akaratából származik, és az isteni jog adott időben és helyen való kibontásának tekinthető. Miért érdekes mindez? Mert a kánoni jogrendben nem lehet kizárólag a pozitív egyházi jog előírásának a figyelembevételére szorítkozni, hanem szem előtt kell tartani jogon túli metajuridikus és természetfeletti lelki célkitűzéseket, elemeket is. Képtelenség az, hogy az isteni jogi normák egy konkrét esetben ellenkezzenek az igazságosság és a szeretet követelményeivel. Ezért ezek alól felmentés nem lehetséges. A tisztán egyházi jogszabályok esetében viszont előfordulhat, hogy a konkrét alkalmazásuk ellentétbe kerül ezekkel az elvekkel. Ilyenkor maga az egyházi jogrend ad lehetőséget az alóluk való felmentésre és a méltányosságra. A méltányos alkalmazásukra. Számos egyházi jogszabály külön hangsúlyozza azt, hogy a megtartása nem kötelező, ha súlyos, észszerű vagy megfelelő ok az ellenkezőjét igazolja. A büntető jogban például fontos a beszámíthatóság. Léteznek enyhítő vagy egyenesen a büntetés alól mentesítő körülmények. Most nézzünk néhány konkrét példát a méltányosságra. A szerzetes intézmények belső hatóságainak az elbocsátott tagokkal szemben méltányosan és evangéliumi szeretettel kell eljárniuk. A hivatalból való elmozdítás kánonját kell méltányosan alkalmazni a plébánosok áthelyezésekor. Különleges esetekben egy külön kánonban nem foglalt isteni, tehát például erkölcsi törvény érdekében külső áthágását büntetéssel sújthatják. Mert a krisztusi küldetésünk hamisítatlan teljesítése érdekében nem áll jogában az egyháznak pusztán formai okból, mert mondjuk pillanatnyilag nincs még az adott helyzetre megfogalmazott jogszabálya, tétlenül elfogadni azt, hogy súlyos külső cselekménnyel komolyan veszélyeztessék az üdvösség hatékony jeleként való működését. Bizonyos kivételektől eltekintve elismeri a kódex azt a lehetőséget is, hogy egy törvénnyel szemben jogszogás keletkezzék. A törvényellenes magatartást a hatóságok bizonyos körülmények között eltűrhetik, ezért a meghatározott feltételek fennállása esetén a konkrét egyházi büntetés kiszabásától való tartózkodást a kódex a bíró lelkiismeretére bízza. Összegzésül, az egyházi jog az erkölcsi rend irányában technikailag mindig nyitott rendszer. Urbano Navarrete professzor szerint a paragrafus rágó nem túlságosan, hanem túl kevéssé jogászi módon gondolkodik. Hiszen tehetjük hozzá, a betű öl, a lélek azonban éltet. A kódex lelkülete tehát Isten országa építésének és az üdvösségnek az előmozdítása. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tancik Balázs atya elmélkedett az egyházi jog lelkiségéről.
Hírek.